Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a világ egyik vezető gazdasági tanácsadó szervezete. A műsor és a vállalkozások együttműködő partnere az új Magenta 1 Business csomag szolgáltatója a Telekom. Céges mobil és vezetékes internet együtt irodai szolgáltatásokkal. Vállalkozásod céges Telekom előfizetést érdemel.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egyebek mellett banki szakértőnk elemzését is hallhatják, a jegybank monetáris tanácsának tegnapi döntéséről, de természetesen mindemellett foglalkozunk az árfolyamokkal. Kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A tranzakciós illeték nem lehet akadálya a készpénz kímélő fizetési módok terjedésének, ezt mondta az Inforádiónak a pénzügyekért felelős államtitkár, aki emlékeztetett arra, hogy idén január 1-től a 20 000 forint alatti átutalásokra a lakossági számlák esetében már nem kell megfizetni ezt az illetéket. Gion Gábor azt is elmondta, hogy sikeres volt a 2018-19-es tanévre meghirdetett készpénz kímélő iskolák kísérleti program. Sipos Ildikó interjúja.
Ebbe a kísérleti évbe 14 iskola kapcsolódott be ebbe a projektbe, ezek közül 12-ben már lehet az iskolai büfékbe kártyával, illetve mobiltelefonnal fizetni, tehát el lehet mondani, hogy ez nagyon sikeres lett. A menzadíj befizetése is könnyebb lett, és vannak olyan előremutató kezdeményezések, mint például az iskolai telembérleti díjak, a kollégiumi szobabérleti díjak, vagy akár a szakképzéshez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének elektronikus kiegyenlítése. Még annyit érdemes egyébként elmondani erről, hogy a mellékhatásai is eléggé kiemelkedőek, hiszen rengeteg diák nyitotta a program hatására bankszámlát, akik eredetileg nem is terveztek nyitni, illetve felismerték a bankkártyának a hasznosságát, és akik nem is rendelkeztek, azoknak 64%-a tervezi kiváltani a bankkártyákat. Tehát a kísérlet sikeres volt, és most szeretnénk kiterjeszteni egyrészt a kártyás fizetéses megoldásokat is, de bármilyen készpénzmentes megoldásokat, amiket egyébként az iskolák maguktól is kidolgoztak, némely iskola, azokat a pénzügyminisztérium, illetve ennek a programnak a koordinátorai szívesen felkarolnak.
Miért lehet fontos a készpénzmentes fizetési mód elterjedése?
Számtalanszor elmondtuk már a közelmúltban, hogy Magyarországon a forgalomban lévő készpénzállomány az egyrészt rekordmagas, és kiemelkedően magas az Európai Uniós összevetésben is. Összesen 6000 milliárd készpénz van a gazdaságban. Ez kevésbé segíti a gazdaságot, mint hogyha a bankrendszerben lenne ez a 6000 milliárd, amivel utána a gazdaság lehetne finanszírozni. Másrészt ennek a 6000 milliárd készpénznek a logisztikai költségei egészen kiemelkedőek, tehát ilyen 400 milliárd forintot meghaladó éves költségről beszélünk, ami azért nagyon nagy teher a nemzetgazdaságnak magának. Arról, hogy igazából a nagy készpénzállomány nem járul hozzá a gazdaság fehérítéséhez, erről már nem is érdemes szerintem értekezni.
Mi az, ami visszaszoríthatja a készpénz használatát? Ugye bankok, de akár más szakértő is sűrűn említi a tranzakciós díjat, amelyet ugye a bankkártyás fizetési módok egyik akadályaként emelnek ki.
Én ezzel vitatkoznék egyébként, mert amikor tranzakciós illeték nem volt, akkor se volt túlzottan elterjedt. Tehát nem volt egy visszaesés a bankkártyás tranzakciók tekintetében. Egyébként a 20 000 forint alatti fizetési tranzakcióknál január 1-től a tranzakciós illeték eltörlésre került, tehát ez alatti tételek, ami szerintem a fizetési tranzakcióknak a túlnyomó többsége, mentes már a tranzakciós illetéktől, tehát ez kifogásnak már nem áll meg.
Ön szerint mi lehet az a cél, amit rövid távon ki lehet tűzni egy-két éves távlatban Magyarországon a készpénzforgalom visszaszorítására? Ugye a skandináv országokban, Svédországban például nemrég hallottam egy adatot, hogy már mindösszesen 20% körül van, 20-25%-os a készpénz használat, de hát gondolom azért ez egy elég távoli cél. Egy-két év alatt milyen cél fogalmazható meg Magyarországon?
A lévén, hogy jelenleg a fizetési tranzakciók 80%-a készpénzben bonyolódik, hogyha innen el tudunk mozdulni néhány 10%-ponnyival, az már egy kiemelkedő eredményt jelentene itt rövid távon.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És a következő percekben is a monetáris tanács tegnapi döntésével foglalkozunk. A telefonvonalban itt van velünk Horváth István, a Sberbank Treasury vezetője. Üdvözlöm, jó reggelt, jó napot kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Ugye a monetáris tanács nem változtatott az alapkamat 0,9%-os szintjén, és a kamat folyosót is változatlanul hagyta. Kamatemelésre az elemzők szerint legalább a jövő év közepéig várni kell, addig nem számítanak erre az elemzők. Viszont elhangzott az, hogy minimálisan szigorított most azért a jegybank. Mit jelent a mindennapokban ez a pénzügyi szakzsargonban használatos kifejezés? Hol fogják érezni ezt a vállalkozások, az emberek a mindennapokban, ha egyáltalán fogják érezni?
Egy picit akkor helyre tennénk ezt a dolgot, hogy mit mondott a Nemzeti Bank. Ugye a Nemzeti Bank nagyon-nagyon hosszú idő óta kiszív pénzt a gazdaságból, mert úgy ítéli meg, hogy arra nincsen szükség a gazdaság egészséges működéséhez, hogyha túl sok pénz van a gazdaságban, előbb-utóbb inflációt generál. Ez volt az, amit a jegybank egy kicsit kipasszírozott a piacra, tehát Magyarországon tulajdonképpen az úgynevezett kvantitatív easing, vagy pénzügyi lazítás, ez egy kicsit másképp történt, mint a nagy jegybankoknál. Magyarországon egy 5000 milliárdra felfutó összeget, forint összeget sterilizált, úgy hívják ezt a szakítkezés, hogy sterilizált a Magyar Jegybank évekig, és ezt passzírozta vissza a piacra, ebből lett aztán az önfinanszírozási program, a bankok rengeteg állampapírt vásároltak, nagyon ügyesen csinált a jegybank, mert inflációt nem generált, viszont lenyomta a kamatokat. Ugye erről beszélt a Korányi úr is, hogy az alapkamat 0,9, a buborok pedig ott 0,15 és 0,5 között vannak, futamidőtől függően. Ez azt jelenti, hogy még mindig nagyon sok a pénz a piacon, és a Magyar Jegybank borzasztó óvatos politikával azt csinálja, hogy negyedévenként, mert az előző negyedévben is, és a következő negyedévben is, egy 100-100 milliárd forinttal többet hajlandó visszaszívni a gazdaságból, ezzel ugye csökkenti a pénzmennyiséget, tehát vélhetően valami nagyon-nagyon óvatos, rövidtávú kamat emelkedés várható, de ezek nem lesznek drámaiak, tehát nem azt jelenti, hogy most 1 vagy 2 vagy 3%-ra fölmennek a bankközi kamatok, de egy ilyen pár pontot azért ezek el tudnak mozdulni hosszú távon. Ugye az látszik, hogy a Nemzeti Bank nagyon óvatos, mert két alapvető trendet azonosított. Magyarországon a belső kereslet, a fogyasztás az ugye meglódult, reálbéremelkedés van, nagyon sok a növe, a beruházás, hála jó Istennek, ez ugye fölfele hajtaná az inflációt, ugyanakkor a külső folyamatok, külgazdasági folyamatok pedig lefele nyomják, ugye ott azért a különféle lassulások vannak, ugye szó volt arról, hogy már Amerikában már kamatcsökkentést áraznak, az LKB bejelentett, hogy hajlandó kamatot csökkenteni, ha úgy szükséges, tehát az LKB kamat normalizálása az biztosan tolódik 2020 utánra, legalábbis a piac jelenleg így látja. Ha valami nagy gubanc nem érkezik a világban, valami nagy politikai felfordulás, vagy hirtelen, ugye hát én beszéltem már korábban arról, hogy Indiában és Kínában azért elég érdekes folyamatok zajlanak, tehát ha onnan nem érkezik egy óriási saller vagy pofon a világgazdaságba, akkor vélehetően egyfajta kicsi lassulás, korrekció zajlik majd, és ez ugye Magyarországra, mint kicsi nyitott gazdaságra, egy külső nyomást ér, ami lefele nyomja. Ennek a kettőnek az eredőjében próbál a Magyar Nemzeti Bank lavírozni, úgyhogy összességében azt lehet mondani, egyelőre úgy néz ki, hogy ugyanannyi esélyt adnak arra, hogy fölfele hatóerők nyomják egy kicsit az inflációt, illetve a külső lefele hatóerők. Ennek az eredője majd valamikor kialakul, de éppen ezért nem lépett semmi olyat a jegybank, ami egy drasztikus lépéset volna, hanem egy nagyon finom, én azt mondanám, hogy ez az a maximális finom hangolási procedúra, amit a jegybank csinál, egy 100-100 milliárdot így visszaszív a rendszerből, és akkor egy picikét azt a lefele tartó nyomást, ami a bankközi kamatokon van, azt enyhíti a túlzott pénzkínálat csökkentése révén.
Ha azzal számolunk, hogy most a következő időszakban még maradnak az alacsony kamatok, és utána is véletlenül csak egy mérsékelt kamatemelési trend következik, akkor ez egyfelől a hitelfelvételi oldalon, másfelől pedig a befektetői oldalon milyen stratégiát körvonalazhat?
Hát ugye attól befektetői oldalra kezdem, attól függ, hogy milyen befektetők vagyunk. Intézményi befektetők vagy magánbefektetők. Magánbefektetőknek a kockázat és a várható hozam koordináta rendszerben szerintem nincs versenytársa jelenleg a Magyar Állampapír Plusznak. Viszonylag alacsony a kockázata, elég tisztességes prémiumot fizet. Intézményi befektetőknek ugye maradnak a hát úgymond a nagybani piacon elérhető befektetési lehetőségek, illetve a kockázatosabb eszközök, hogy az alap, a részvények, a különböző vállalati kötvények, illetve hát a magyar állampapír, ami ugye, aminek azért jelentősen alacsonyabb a hozama. Hitelfelvevői oldalról azt érdemes megnézni, hogy milyen, milyen időtávra szeretnénk eladósodni, mi a hitel cél, hogy most egy hűtőt szeretnénk venni, akkor nyilván rövid távú hitelt érdemes felvenni, ha a most lakossági oldalról mondom, hogyha pedig ingatlanvásárlásba, vagy valami hosszabb távú befektetésbe gondolkodunk, vagy kifizetésbe gondolkodunk, hogy nyilván hosszú távra érdemes eladósodni. Az én véleményem az az, hogy fontos figyelni azt, hogy a Magyar Jegybank már nagyon régóta mondja, hogy esik szíves lenni, fix kamaton fölvenni a jelzálog hiteleket az ingatlanra, mert előbb-utóbb föl fognak menni a kamatok, és akkor a bizony az a törlesztő részletekben meg fog jelni. Én azt szoktam mondani, hogy érdemes figyelni a rövid és a hosszú távú kamatok különbségét. Most egy példát mondanék, körülbelül 1,4 vagy 140 bázispont, 1,4% a különbség az egyéves kamat, és az egyéves bubor és a 10 éves kamat között, plusz erre persze jön a kamat felát, de hogyha ez ilyen 1% közelébe megy, akkor azt gondolnám én, hogy nem nagyon érdemes azon vacilálni, hogy én most változó kamatozást vegyek fel, vagy fixet, érdemes a fixet felvenni hosszú távra. Egyébként alapvetően ezt gondolom az ilyen beruházási oldalon, ha én egy beruvállalkozó vagyok, akkor szintén azt gondolom, hogy érdemes megnézni, hogy mennyi idő alatt térül meg az én beruházásom, milyen kamatkockázatot bír el az én befektetésem, tudok-e, hogyha fölmennek a kamatok, tudok-e árat emelni, és azzal csökkenteni az emelkedő törlesztő részleteket, de továbbra is azt gondolom, hogy ha 1% környéki a különbség a rövid és a hosszú, 1-1,5% között van a kamat, a rövid és a kamat, hosszú kamatok közötti különbség, akkor nem nagyon érdemes ezzel kockáztatni, nem egy akkora különbség a havi törlesztő részletekben, hogy érdemes legyen azon lovagolni, hogy én most mondjuk 6000 forinttal kevesebbet fizetek, mert most a bubor 0,24% a három havi, vagy 0,15% az egy havi, miközben mondjuk az egyéves kamat az 0,5%, a 10 éves pedig mondjuk 1,8% a 10 éves IRS, vagy 1,9%, bocsánat. Tehát, hogy olyan kicsi ez a kamatkülönbözet, hogy nem nagyon érdemes szerintem ezzel kockáztatni. Ha ez mondjuk 300 bázispont lenne, mint tavaly november, tehát 300%, akkor nem érdemes a hosszút fölvenni. De ilyen, úgy mondják, ez szóval, hogy lapos hozamkörbe esetén, nem nagyon érdemes ezt a kockázatot felvállni. Én azt gondolom, hogy ha valaki beruházást szeretne eszközölni, mint ahogy ezt látjuk is, akkor a fix hosszú távra történő, fix kamaton hosszú távra történő eladósodás, az egy nagy kamatkockázatot kivesz az egész beruházásból, lehet vele tervezni, törlesztő részletek nem fognak változni, úgyhogy azt gondolom, hogy ebbe az irányba érdemes elmozdulni, ezt ugye a Magyar Nemzeti Bank is több oldalról súlykolja, a jelzálog hiteleknél mondja, az NHP fix ugyanez a történet, most beinduló kötvény, vállalati kötvényvásárlási program, és ugyan ilyesmit támogat. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez nagy angol szokszóval, ez a no-brainer, ez nincs mit dilemmázni, érdemes a hosszú távra a fix kamaton eladósodni.
Köszönjük szépen, az elmúlt percben Horváth Istvánt, a Sberbank Treasury vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És az üzleti reggeli végén ismét itt van a telefonvonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Változott a helyzet, Karcsi, a forint piacán, illetve a budapesti börzén?
Szia, üdvözlöm ismét a hallgatókat. A budapesti értéktőzsdén annyi változás történt, hogy mérséket mínuszba csúszott már a Bux Index. Ez elsősorban az OTP-nek köszönhető, mely 0,8%-kal 11.410 forintra esett a tegnapi záráshoz képest. A Magyar Telekom is 0,5%-os gyengülést mutat 415 forintonál, a Richter közben 0,5%-kal erősödött, a MOL pedig 0,4%-kal áll a tegnap délutáni árfolyama felett. A forint továbbra is alig-alig mozdul az euróval szemben, 323 forint 36 fillért kell most éppen adni 1 euróért, ez megegyezik a tegnap esti árfolyammal. A dollár 284 forint 40 fillérbe, az angol font pedig 360 forint 46 fillérbe kerül jelenleg.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazin műsorát hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a világ egyik vezető gazdasági tanácsadó szervezete. A műsor és a vállalkozások együttműködő partnere az új Magenta 1 Business csomagszolgáltatója a Telekom. Céges mobil és vezetékes internet együtt irodai szolgáltatásokkal. Vállalkozásod céges Telekom előfizetést érdemel.